Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! A pulzus elszáll, a szó megmarad. Ez a Büntetőkör, a Runner's World Hungary podcast műsora a Nem azé, aki fut bloggal együttműködve. Simonyi Balázs vagyok, és ma pedig terítéken.
Sütő József, első rész. Ma is 6 kilométert fut naponta 8 perces tempóval, ez még nem nagy szám, de mindezt 84 évesen. Közel 70 éve fut, sőt, hogyha a gyerekkori botladozásait is hozzászámoljuk, akkor már 80 éve.
És 3 éves koromban kaptam egy gépet, amit 2 évig kellett használni.
Ilyen szíjakkal kellett fölrakni?
Igen, fel 3 kilós kis gép volt, másfél kiló egyik, egy ilyen vas volt, hogy...
Aha, mint a
hogy,
Forrest Gump-ba.
Igen, hogy ne menjen vissza, és állandóan futottam, ott laktunk a Szondi utcába, és amikor a Hősök terére kimentünk játszani, állandóan futottam.
Fénykorában napi 30-35 kilométer tolt le, úgy 3 perces tempóban.
Kérdett, hogy mit eddel süt? Hát mondom, itt fiam, itt, föl a hegyre, le a hegyre, föl át a Hárvashatárhegyre, Panonán útnak, tudod, futottál már ott?
Igen.
A Tréger sütőútnak utták, mert én mindig ott edzettem, oda-vissza. Elmentem a Bableves csárdáig, Balázsig kifutottuk a Hűvösvölgyig vissza, és föl a Jánoshegyre, a Szerpentinen.
Persze volt a komolytalan bumli edzések is, ahogy ő nevezi, csak hogy a tüdőmunka meglegyen.
3 perces edreket futottunk ott a...
volt a könnyű? Lefelé?
Hát lefele, meg fölfele. Hát az fölfele is, vagy lefele is, vagy fölfele, ilyen dimba. Ott az oldala, tudod?
Ott. És ott volt edző stopperrel? Vagy
nem, úgy... soha nem vittem.
Karóra?
Karóra se sejvre.
Honnan tudta, hogy milyen?
Hát a tempóból tudtuk.
3 évesen volt, amikor meghalt Kellner Gyula, az első újkori játék, az aténi olimpia bronzérmes maratoni futója.
Mert akkor még a szemetet lovaskocsival hordták, ugye?
Hozták a szódát, volt jeges.
Szódás, jeges, ugye, esze. Mindig, úgyhogy...
Handlé volt, izé...
Jött az üveges, jött a bádogos, jött a lábas fódozni, szóval óriás, és voltak fuvarozók, akik két kerékkel hordták a cuccot.
Kellnert nem számítva, magyar maratoni futó azóta sem érte olyan jó helyezést, mint sütő, 5. helyett. Bár időben Szekeres Feri bácsi Moszkvában 2:15-tel egy kicsit jobbat futott.
Ennél jobb magyar futó azóta nem ért el, és ez a szomorú.
Mármint olimpián maratoni, igen. Helyezést.
Nem, futó, de az olimpián én voltam az utolsó, aki helyezést ért el, és ez eltelt 57 év, ez a szomorú. És azt hiszem, hogy ez meg is fog még maradni egy ideig. Én soha többet magyar bajnokságra nem megyek. Ez nem egy nívó.
Most újra Tokióban lesz olimpia, férfi maratonistánk nem lesz, és nincs sok szansz, hogy sütő elért idejét honi versenyző megdönti a következő vagy az azutáni játékokon.
Én lassú voltam. Én tempóban tudtam futni 62-es, 63-as kört az utolsó 2-3 körbe, de ha elindultam egyszer 400 méteren, az 57-8, 58-2-nél soha nem volt jobb. 57 alá soha nem tudtam menni. Soha.
Sűrű élete volt. Átélte a II. Világháborút, 56-ot, indult 2 olimpián, és kapott politikai menedékjogot is.
Hogy élte ezt meg, ezt a nyugati, belépett az első nyugati városba?
Hát, amikor visszajöttem, mondtam, na, most aztán nekem beszélhetnek akármit.
Hanyatló nyugatról?
A rothadó kapitalizmusról.
A Landler Jenő gépipari technikumban osztálytársa volt Zana József színész, Gangsta Zoli apukája. ő pedig a Járműfejlesztési Intézet autótechnikusaként helyezkedett el, félig meddig sportállásban.
Te, abban időben, kérlek szépen, ha lementél a Pasarétre, 150-200 ember futott. Annyian voltak lent a pályán.
De ezek igazolt sportolók.
Igazolt sportolók.
Tehát hobbiból kocogni senki
kocogni nem. Ott mindenki igazi sportoló volt. Uh-huh. Úgyhogy ott az ország sportolt annak idején.
A 60-as évek egyik legjobb magyar hosszú távfutója volt, az óbudai Harisnyagyár, majd a Vasas színeiben. Sporttársai Mecser Lajos vagy épp Iharos Sándor voltak. Edzője meg egy darabig Rózsa Völgyi. De súlycsoportot váltott, mert sikerre vágyott.
Volt Csepelen, volt egy mindig idényzáró maratóni. És azt tudta Guszti bácsi, hogy te indulj el ezen a maratóni. És elindultam, és 2 óra 23-at futottam, egyből országos csúcsot. És akkor azt mondta, Józsikám, ez lesz a főszámod, nem a 10 000.
De mivel maratonból a szocialista blokkban csak évi 3-at rendeztek, hát ugye hol voltak akkor még a nagyváros maratonok? Így megtartotta a 10 000-et is, mert csereszabatos szám volt, és mert nem akarta munkanélkül tölteni a szezont.
Mikor elindultunk, én abba a pillanatban elkezdtem nyomni a tempót. Én tempómenő voltam.
És ez 10-ből hányszor jött be?
Mindig, majdnem. Hát jó, hát sok verset nyertem, de amikor jött a meccsel, akkor már ő jobb volt mindig.
Hajrában, ugye?
Hajrában is jobb volt.
Hát a könyve is erről szól.
Zsinórban 3-szor lett magyar bajnok maratonon. Voltak 8000 kilométeres évei. A Népsportnak lenyilatkozta, nem vagyok tehetséges, csak szorgalmas. A cikk hatására nevezte el a családja Szerény Józsikának. Szerinte 3 dolog kell a jó maratonhoz. Akarat, akarat és akarat.
Nálam olyan nem volt, hogy kihagyjak egy edzést. Olyan nem volt. Egyszer apám fölkelt, mert hádmesterek voltunk, és azt mondja, hogy fiam...
Ez a Bécsi 22.
Azt mondja, hogy fiam, 20 centis hó esett. Mondom, és apu megy dolgozni? Hát persze, hát a level, hát mondom, akkor nekem is el kell menni.
A korabeli műhely titkokkal sem fukarkodik Józsi bácsi, ami a regenerációt vagy a frissítést illeti.
Én minden délután aludtam 1-1,5 órát. Minden nap. Én az edzésre is felkészültem. És ez tatán is így volt.
Söröcske, borocska?
Semmi szesz nem volt akkor. Semmit az égvilágon.
Lányok, nő.
Lányok, semmi. 64-ig én alig néztem rá a lányokra, meg semmi, mert...
Ilyen szerzetesű életmód volt
az, ez, hát fanatikusak voltunk akkor.
De miért? Mi volt a cél? Olimpiai
hát, hogy menjünk külföldre. Palacsinta, fús, soha nem törődtem, hogy főzelék, vagy soha nem volt az a táplálkozás, hogy na most ezt tegyük meg, így meg, és vitaminokat se sohasem.
És soha akkor ilyen edzéseken, 20-25-35 kilométeres edzéseken hogy frissített?
Soha nem frissített. Edzés alatt? Edzésen soha nem frissített.
Egy ilyen 35 kilométeres körön sem?
Sem, soha, vasárnap, soha nem edzés, mi nem ittunk vizet. Elindultunk, jó, amikor beértünk Szomja, de én útközben soha egy decividet nem ittam soha.
Van ez a zseli, tudja, amit olyan, mint egy ilyen sűrített...
Nem ismerem.
De csak tudja, hogy vannak, amiket vesznek be szénhidrát pótlásként.
Soha nem.
De látott már ilyet, amikor bemegy a Szűcs Csabához a boltba, akkor nem látod, hogy itt vannak?
Láttam ott sok mindent, de nem nézem azt, hogy mi van.
A maraton tehát bejött Sütő Józsefnek, pedig dongalábakkal született. Az 5. hely 2.17.56-tal lett meg, közel 60 éve a tokiói olimpián. Nem ám karbon lemezes pillecipőben, hanem 308 grammos, tehát rohadt nehéz bőrcsukában, ami ma is megtekinthető a Váci úti Spúri futóboltban. Még az sem rettentette meg Józsi bát, hogy a mezőnyben futott az etióp császári testőrség tagja, Abebe Bikila, az 1960-as római olimpia mezitlábas maratoni aranyérmese, aki ezt a versenyt is több stadion hosszal nyerte. Sütő 5. lett, sőt, még egy japán képregénybe is bekerült. A Népsport szerint leckét adott küzdőképességből és lelkesedésből a leszerepelt középtávfutóknak. Zárójeles megjegyzés. Persze az újkori olimpiák bármennyire is a sport nemes csúcsrendezvényének számítanak, ingoványos alapokra épültek, kb. Mint egy bűnös város, ami indián temetőre. Sportkultúrtörténeti könyveket forgatva hamar kiderül a szervezet romlottsága, elterjessége és mahinációktól sem visszariadó pénzgyár jellege. Ettől persze még minden sportoló álma és neki rangot adó eseménye, ahol fantasztikus versengések és persze mocskosak is zajlottak már. Egyébként a klasszikus olimpiába, ahogy a többi ókori játékok helyszínére is el lehet ma is menni. Némeába, Isthmosba vagy Delfibe. Megvannak a régi stadionok, el lehet merengeni, sőt, ultraversenyeket is rendeznek a városok között. Mint tudjátok, az egész podcast célja, hogy a futó történelem cserepeit egy mozaikká ragasszam össze. Az adássorozatban hallható kortársak, eljövendő futótettek és az oral history révén a múlt egyénisége is. Itt ajánlom figyelmetekbe a Runner's World aktuális számát, benne a mentális erő és a futás kapcsolata. Hogyan fejleszti egymást a test és lélek, hogyan hat egymásra zene és futás, hogyan hat az állóképességre a pihenés, mire jó az edzőtábor. Megemlékezünk a nemrég elhunyt Monsport Saroltáról, és egy exkluzív interjút is olvashattok, amit én készítettem Kilian Zsorné futófenoménnal. A Nemazi, aki fut blogon pedig számos extrát találtok az adásokhoz, képeket, videókat és cikkeket, ezek mind kiegészítik a beszélgetéseket. Na de vissza Sütő Józsi bácsihoz. Még az 1968-as évi mexikói olimpiai játékokon is indult a maratoni távon, és bár jól sikerült a magaslathoz aklimatizálódnia, de megfázott és oda lett a versenye. A maratoni táv azért hozott neki klasszikus győzelmet is. A két évenként megrendezett maraton Athén közötti versenyt nyerte. Aztán 32 évesen elege lett.
68 után akkor mondtam, na, akkor mostan befejeztük az atlétikát.
1969-ben, meghalva az LGT slágerét, ugye lép ki, mint egy rossz cipőből ringasd el magad, Svájcba emigrált, mégpedig iharos kocsijával. Hát elfelejtett visszajönni egy turista útról. Ott elővette autótechnikusi végzettségét, és taxizni kezdett. Ez tartott 29 éven át.
Alain Delont vittem, akkor Charles Aznavourt vittem, az énekest, aki meghalt, és a Sophia Lorent is vittem.
Közben nagy ellenfele Bikila karambolban meghalt, a tokiói bronzérmes Tsuburaya Kokichi pedig, akivel végiggyűrték egymást a versenyen, öngyilkos lett. Nem csak a szégyen hajszolta bele, amiért a célegyenesben lehajrázták, hanem egy családi balsors is. Erről is beszélünk majd az adásban, a blogon pedig elolvashatjátok Tsuburaya búcsúlevelét.
Ha akkor lett volna ultramaratóni vagy 50, simán megnyerem. Simán.
Józsi bácsi a veterán versenyeken is szépen szerepelt, aztán 2002 óta két laki életet kezdett el élni, hol Lozánban, hol pedig Balatonszárszón lakik, svájci magyar nyugdíjból.
Szerettem futni nagyon. Az kérlek szépen, idegileg megnyugtat. Élveztem a futást, és ma is élvezem a futást.
Szenvedélye a boroggyűjtése, a villanyvasút modellezés és a sportközvetítések maratoni nézése két akkora tévén párhuzamosan, de tényleg akkorán, amit csak Gulliver láthatott az óriások földjén.
Neveket nem mondjál, mert egyetlen még nem tudom ezeknek a nevét.
Tényleg? De persze. A Mófarát nem tudja?
Nem.
A Bekelét nem tudja?
Na, ezeket ismerem. Bekele, meg az a kis röhögős gyerek, aki mindig...
Kipcsoge?
Mi?
A Kipcsoge?
Az igen, igen. Nekem nem mondja senki. 35 kilométerrel az utolsó 5000-et 14:30-on belül futni, ja, az úgy bele van dopingolva, az nem létezik.
Ha a déli parton egy magyar melegítős kocogót láttok, vagy egy ezüst Porséból kiintegető öregurat, akkor tudjátok, hogy itt közelít a szerény Józsika.
Természetesen, ahogy vagy fussál, sem... Mert egy stílust átalakítani, azt már nem lehet. Van egy természetes stílusod, és kész, amen, kész.
Jöjjön két részben a magyar atlétika élő legendája, akinek ma is úgy vág az esze, mint a borotva, akinél kapaszkodni kell, olyan pergő megy az adókapok a beszélgetésben, aki kenterbe verni az ultrafutókat, és aki egyszer megetette a szappant iharossal. Az első részben a születési rendellenességekkel súlyosbított kezdetektől eljutunk az olimpiai döntőig, tehát szó szerint Makótól Jeruzsálemig, azaz Tokióig, a második részben pedig majd végigelemezzük a döntőt, majd rátérünk a disszidálás utáni évekre. A büntetőkörben Sütő József, első rész.
Most 2021. április 25-én beszélgetünk. Én egy versenyről jöttem, 50 kilométeres OB-ról, ahol ötödik lettem, de Józsi bá pedig arról nevezetes, hogy ötödik lett egy másik, sokkal komolyabb számban, 1964-ben Tokióban.
Október 21.
Október 21-én.
Egy órakor.
Egy órakor indult, vagy ért célba?
Nem, egy órakor indultunk.
Aha.
73-an.
Na, itt mi, de még ne jussunk el ide, kell egy kis rávezetés, hogy a hallgatók megértsék az élettörténetét.
Ja.
Kezdjük ott, hogy láttam egy fényképet kinn a falon. Az volt odaírva alá, hogy látszik a sérült jobb lábam.
Igen, nem, mind a kettő.
Na, mesélj egy kicsit a családjáról, hol született?
Bakon születtem 1937-ben, anyukám 42 kiló volt, és sajnos a hasába nem fértem el, és azért a két lábfejem összezsugorodott, mert 4 kiló 20 dekával születtem.
Tehát a 10%-a volt az édesanyjának a testsúlyának.
Igen. És amikor megszülettem, akkor a lábam, gnóbus, vagy hogy szokták azt mondani, mert nem tudom, szóval befele fordult mind a kettő. Na most 2 éves koromban a postás kórházba kezdték el kiegyenesíteni, és 3 éves koromban kaptam egy gépet, amit 2 évig kellett használni.
Ilyen szíjakkal kellett fölrakni?
Vagy igen, mi? Fel 3 kilós kis gép volt, másfél kiló egyik, egy ilyen vas volt, hogy...
Aha, mint
hogy,
a Forrest Gump-ban.
Igen, hogy ne menjen vissza,
aha.
És állandóan futottam. Ott laktunk a Szondi utcába, és amikor a Hősök terére kimentünk játszani, állandóan futottam. Már a szerintem akkor megerősödött a lábam.
Annak ellenére rajta volt az a 3 kilós szerkezet?
Igen, igen.
Te kompenzálásképpen futott?
Tehát azért... Hát nem, futó, játszottunk a bátyámmal.
És pariban volt? Tehát ezzel a géppel...
Igen, ezzel a géppel futottam.
Aha.
És sokan mondták, hogy nézd ez a gyerek avval a géppel, hogy fut. Ott már, akik többen voltak ott a Hősök terén, annak idején. Hát ez volt mikor, 40-41-be, ugye?
Na de pillanat, a Bak az hol van, ahol született?
A Makón.
Makón?
Makón. Apát falva, Csongrád megyébe.
Nagyon rosszul hallom ebben a maszk...
Vedd le a maszkot, vedd
le. Nem veszem le, igazából Bakot értettem.
Nem, hol van. Makón.
Aha, jó, ez az én...
Makón születtem.
Na de akkor hogy került Pestre továbbra is?
Mert édesapám 37-ben följött Pestre, mert a levélkedvesítőt kerestek a 62-es postahivatalban Nyugatinál.
Miért ő postás volt?
Postás, levélkedvesítő. És akkor ő följött, és akkor 3 hónap múlva jöttünk utána mi. Ő följött aztán augusztusban, szeptemberben, én meg följöttünk karácsonyra. A Szondi utca 74-ben laktunk először.
Ott van a házi orvosom kb. Az a környék.
És akkor utána körülbelül 2-3 évre rá elköltöztünk a Bécsi útra, mert kerestek egy olyan házmestert, aki ért a földműveléshez, mert ennek a házi úrnak annak idején volt hátul egy kertje. És apám, mivel hogy...
A Bécsi úton akkor még voltak kertek?
Meg most is megvan, még ugyanaz a ház a Bécsi út 22-ben, csak most már senki nem foglalkozik vele. És akkor ott ültette, konyhakertészet volt, virág, minden, és oda költöztünk. És egészen, még diszidáltam 69-ig, addig mindig ott laktunk.
Egy Makón postásként működő embernek mennyi idő megtanulni Budapest hálózatát?
Hát ő neki volt egy járata, mégpedig len a Váci út, Dráva utca, 13 kerületben volt az elején.
Ez az, amiről a Máté Péter éneklő, hogy Angyalföldön lakom,
igen,
a Váci út, a Lehel út között.
Igen.
Aha, ez ott hordta a leveleket.
Ott volt levélkétbesítő.
Édesanyja mit csinált, Józsi bár?
Háztartásbeli volt, aha. Nem dolgozott. Csak később, mikor én diszidáltam, utána elment egy konyhába dolgozni, a Akácfa utcába, a kukoricacsárdában volt egy ideig, és aztán, mikor nyugdíjba ment, akkor meg ott a kikeseknek ott a szét az ennivalót.
Ez a kik? Az mi volt?
A kik, hát akik a karban tartották régen, úgy hívták
a... Ez a közteresek régen? Ezek voltak a közteresek?
Igen.
Kik az mit jelent? Karbantartás?
Hát nézd, ez olyanok, uh-huh. Ott a háznak a karbantartását végezték, uh-huh. Kérlek szépen, hogy vízvezeték szerelő volt benne, asztalos, akkor kérlek szépen bádogos, hát hol elromlott a ház, kérlek szépen, akkor ők ezeket megcsinálták, vagy elromlott a gáz, meg mit tudom én. Na.
Értem. És akkor van egy nővére, ugye?
Na, bátyám van.
Ó, akkor rosszul láttam azon a képen.
Bátyám van, sajnos.
Még van.
Tessék?
Még van.
Na, hogyis mindjárt megmondom, mikor halt meg. Azt hiszem 73-ba, vagy 72-be, 84-ben halt meg, azt hiszem, vagy már nem emlékszem rá, hogy mikor halt meg. Uh-huh. Kérlek szépen, rákos volt, úgy is hívják, tüdőrákja volt neki.
Dohányzott?
Rengeteget dohányzott.
Nem tudott jó hatása lenni a Józsiba a sportos életével?
Nem, a családban csak én sportoltam, senki más.
Aha. Honnan jött ez az egész sport?
Hogyan? Úgy, hogy egyszer az általános iskolában, 8-os voltam, akkor rendeztek egy ilyen futóversenyt ott egy parkban, és azt simán megnyertem. Na most elindultunk a Serdülőkbe az országos mezőbajnokságon a lóversenytéren. Hátulról a második voltam. Ha akkor valaki azt mondja, hogy ebből lesz egy futó, hát biztos, hogy kirögték volna.
Még mindig ne szaladjunk ennyire előre, ja. Főleg ne a lóversenytérre, hanem mesélj Józsiba, hogy milyen volt átélni a második világháborút ott Budapesten, hiszen akkor már 5-6 éves volt.
Igen. Pincében laktunk a Bécs úton.
Eleve egy pincében?
Tessék?
Eleve egy pincében?
Igen. Egy jól kibetonodott pince volt, és nagyon jó pince volt, de mivel, hogy Óbudán voltunk, ott nagyon kevés fegyver vagy csapódás érte a házunkat, úgyhogy mindenki megúszta egészségesen, és mit tudom, elég sokáig lelaktunk a pincébe.
Nélkülözés?
Hát nélkülözés, ettünk, ami volt. Ugye hátul volt, ott volt a kis kertben, apám csinálta ilyen kis konyhakertet, és hát abból éltünk. De amikor vége volt a háborúnak, akkor anyám, a testvéremmel elmentünk Apátfolvárra, mert ott laktak a nagyszüleim, és ott voltunk egy évig. Ott jártam először iskolába, és hát mikor már jobb helyzet volt, akkor visszajöttünk Pestre, és a másodikat már a Ürömi utcai iskolába végeztem el.
Uh-huh. Ja. Akkor viszonylag békésen teltek a háborús
békésen
évek.
Teltek a
háborús. Bár ez paradoxon, de mondjuk úgy, hogy igen.
Igen. Úgyhogy hát anyám nagyon spórolós asszony volt, azért minden... Nem azt mondom, hogy szegények voltunk, mert hát ugye egy fizetésből éltünk, de azért megpróbált mindent úgy csinálni, hogy vasárnap mindig volt sütemény, az biztos, és vasárnap mindig volt hús, és hát amit lehetett kapni. De tulajdonképpen nem azt mondom, hogy nagyon szegények voltunk, meg tudtunk élni.
Vallásos család volt?
Vallásos. Minisztráltam az újlaki templomba egész, addig még 8-os voltam.
Aztán miért nem?
Aztán mert technikumban jártam, a Landeljenő gépipari technikumban jártam Újpestre, és hát az bizony egy óra villamosozás volt oda, egy óra villamosozás volt vissza, úgyhogy akkor én már nem minisztráltam, és tanulni kellett.
Mindjárt rátérünk a futásra, csak nagyon érdekel az, hogy azért 84 évével van egy rálátása, tud húzni egy ívet a 30-as évektől egészen a 2020-as évekig, hogy ezt az iszonyatos fejlődést, ami a 20. században történt technikailag, gépiparilag, stílusban, ruházatban, modorban, tehát mindenben, ezt hogy éli meg Józsibá? Tehát szellemileg frissnek látom, viszonylag haladó szelleműnek, nézi a mai közvetítéseket, mindig kortársnak tartotta magát, vagy mondjuk most már úgy érzi, hogy idős vagyok, én már nem értem ezt a mai világot.
Nem. Mindig előre láttam, és igyekeztem azt csinálni, amit magamból ki tudok hozni. Tehát nem, amit nem lehetett elérni, azt nem csináltam.
Mit nem tudott például elérni?
Hát például... Hogy legyen kocsi az embernek, ugye? Hát akkor nem volt ez az átkocsba, akkor nem lehetett mindenkinek kocsia. De igyekeztem az, hogy legyen valamikor. Hát én leérettségiztem, 57-ben, a forradalom után, és autotechnikus lettem. Uh-huh. Na most csak aztán bekerültem egy geofizikőmérő, ott is dolgoztam, de aztán átkerültem a járműfejlesztési intézetbe, mint autotechnikus, és a MEO-ba dolgoztam.
Még mindig ne szaladjunk ide, hanem arról, hogy élte meg ezt az egész változást.
Hát,
mi az, ami tetszik belőle, mi nem tetszik belőle?
Az az igazság, hogy a politikával soha nem foglalkoztam.
Ebben a műsorban se foglalkozzunk.
Na, szóval megéltük, éltük rendesen, normálisan, öltözködésben, amit kellett a szüleim, azok meg tudták adni.
De például várta, hogy mondjuk most 84 éves, mondjuk 14 évesen mit gondolt, hogy mit hoz a jövő? Ez olyan, mint hogyha most én azon gondolkodnék, hogy 40 éves vagyok, hogy lehet, hogy amikor én 84 éves leszek, már repülőautók lesznek, és hát, ember megy a Marsra.
Hát biztos, hogy nagyon sokat fejlődött, mert akkor még a szemetet lovaskocsival hordták, ugye?
Hozták a szódát, volt jeges.
Szódás, jeges, ugye, mindig, úgyhogy...
Handlé... Volt,
jött az üveges, jött a bádogos, jött a lábas fordozni, szóval óriás, és voltak fuvarozók, akik két kerékkel hordták a cuccot. Úgyhogy rengeteget fejlődött.
Ez a kisipar, ez szinte eltűnt, egy csomó ilyen foglalkozás egyszerűen felszámolódott.
Igen, hát akkor mindenki úgy élt abban az időben, ahogy tudott, abban a háború után, ugye?
Ember-embernek farkasa?
Hát, ugye, hát mi mindenki próbált, hát mink is próbáltunk úgy élni, hogy meg tudjunk élni valahogy.
Azt, hogy minisztrált, azt titkolni kellett?
Nem kellett titkolni. Sokan voltunk minisztráltak, és soha nem kérdezték azt az iskolába sem, mert ugye apám kétbesítő volt, tehát munkás családból származok, szóval, hogy megkérdezték sokszor, hogy a édesapja foglalkozása, és akkor mindig a levélkétbesítő.
Le volt kárerezve akkor.
Úgyhogy akkor ebben le volt lárva minden.
Aha, nem kellett hitet tenni, belépni a kommunista pártba.
Nem, egyáltalán semmit.
És akkor jöttek a fiatal kamasz évek, hátul az utolsó lett a lóverseny.
Igen, na pályán. Most ott a barátom, a Borda Pista, ő a textilfestő gyárba volt Óbudán, Esztergályos. És megalakult az atlétikai szakosztály Óbudai Harisnya gyár névén, a három kerületi TTV-n pályája volt, egy atlétika pálya, és akkor ő futott, sprinter volt, én is oda mentem. Meghívott, hogy te, most alakult ez a szakosztály, gyere átfutni. És akkor elmentem futni, és hát...
Volt más sport, ami tetszett?
Nem. Hát a focit akartam, de egyszer elmentem egy ilyen közösség, vagy ilyen szervezésre, és annyian voltunk, nem mondom, mert nekem nem kell. És akkor, hát akkor még hatodikos vagy hetedikes lettem.
Akkoriban a futásnak milyen volt a renoméja, milyen volt a perspektíva?
Hát aki... Akkor fiatal, hát én erre nem gondoltam, hogy miért be. Csak elkezdtük, itt az edzőm az egy Herman Pista bácsa, csak egy sprinter edző volt, válogatott, nagyon keveset értett a hosszú távfutáson, egyáltalán nem értett semmit az égvilágon, csak mondta, hogy na, fussatok, melegítsetek be, aztán fussatok ezt, azt, amat, és télen, meg mindig tornateremben voltunk, és egyszer találkoztam egy honvédossal, és azt mondta, hogy hát ők bizony kint futnak, még mondom, télen is kint futtok? Azt mondja, persze. Kint, na és attól kezdve én a Margit-szigetre jártam ki minden, amikor edzés volt a
akkor tora. Akkor volt az a külső kör, vagy csak a belsején futott?
Nem, a betonon. De hogy nem volt akkor még ez. Betonon futottunk. A középsőn, vagy a sétányon ott. Az ki volt világítva akkor. És hát csak elindultam, és futottam. Semmi ilyen, hogy váltogassak, vagy valamit az égbe. Csak futottam. Hát, hogyha 8-10 kilométert, már nem emlékszem rá, csak minden nap kifutottam, vagy amikor edzés volt a tornateremben, akkor kifutottam. Na most ez volt 53-ba, vagy 54-be, és akkor 57-be a forradalomnál ez a Óbudai Harisnya gyár megszűnt. Feloszlott, mert az edző a diszidált, sokan elmentek, és akkor én ott a tornataráromtól megkérdeztem, hogy most megszűnt az egyesületem, hova menjek? És hát a Vasasba. És akkor elmentem a Vasasba, a Dandok Palival találkoztam, nagyon jó barátságba kötöttünk vele, és akkor a Lendvai Pali bácsi volt az edzőnk, akkor, hát és akkor a Népligetben jártunk ki edzeni a Vasas pályára, akkor még a Népligetben volt a Vasasnak a...
Hát ez teljesen más helyen van, Angyalföld és Népliget.
Hát aztán, és akkor elcserélték, azt hiszem 62-ben elcserélték az építőkkel, vagy most már nem tudom pontosan, 62-ben cseréltek. Ők jöttek oda, és ugye, hogy Vasas, az Angyalföld tele van vasasgyárral, úgyhogy elcseréltük a két semmi, csak építők lett ott, Angyalföldön lett a Vasas. Na, de aztán én kijártam az Angyalföldésben, akkor a Rózsa Völgyi Pista volt az edző.
Na, ezt akartam már eljutni ide, hogy 54-et tetszett említeni, 55-öt, hát ezek azok az idők, amikor az iharos tábori Rózsa Völgyi...
Tábori voltak, igen.
Hát ez gyakorlatilag nem csak úgy kortársa, de akár még versenytársa is lehetett.
Később. Később majd erre is rátérek.
Na, hát oké, mehet.
Mert akkor a Pista 62-ig volt az edzőm, 1962-ig, 59-től, 58-tól, 59-ig, 60-ig, és két évig volt az edzőm. Na most 62-ben, mikor elcserélték a pályát, akkor kijártam a Angyalföldre, de csak én futottam. Na és akkor egyszer mondtam a Pistának, hogy elmentünk Genbe, volt egy nemzetközi cross verseny, mezőverseny, és akkor hazajöttem, és akkor mondom, hogy Pista, én most elmegyek tőled, mert én nem tudok itt már edzeni, mert itt nincs, én nem a pályát, meg minden, úgyhogy elmegyek a Vasas, a Pasarétre. Na most az Addok Pali már ott volt, és akkor a Harsányi Guszti bácsihoz mentem, egy fantasztikus ember volt. És akkor ő, ugye a Rózsa Völgyi ezt a
náci bácsinak a módszerét.
Igen, hogy ezt a pályaedzést végeztük el, úgyhogy én sokat, hát megcsináltam mindent, mert kétszer edzettem reggel is, meg délután is, de amikor elkerültem a Guszti bácsihoz, azt mondta, na most a pályát felejtsem el, itt fölfele mész a hegyre, fartlek edzés lesz, nem résztávos edzés lesz, mint a Rózsa Völgyinél, hanem fölmész a János hegyre, Hárvas határhegyre, Sváb hegyre, és ott kell edzened friss levegőn.
Találtam egy cikket az archívumban Józsi bácsiról, ez 1965-ös, tehát mondjuk 10 évvel később, mint amiről most beszélgetünk, és ott azt mondja, hogy nem vagyok tehetséges, csak szorgalmas.
Hát itt a bezúságban is ez volt.
Igen, hogy elmondja, hogy azt mondta konkrétan az edző, hogyha jól akar szerepelni, akkor csak fölfelé, tehát csak a maratoni futás lehet. Hogy jutott ide?
Na, ez érdekes. Na most az van, hogy ugye válogatott versenyző, aki speciál maraton is, ugye, az nem volt válogatott tízezres. Az maradt. Tehát én először 5 és 10 000-re készültem. Először 5 és 10 000-re, mert csak ott lehettem válogatott. Ugye? Na most anyám, mikor elkezdtem kétszer edzeni, egyszer azt mondta nekem, hogy fiam, minek kell ennyit futnod? Hát úgyse lehet mondom, anyám, egyszer én még válogatott versenyző leszek. Jó van, fiam, beszélsz azt, amit akarsz. És akkor először 61-ben a Szabó Mikivel voltam válogatott a csehek ellen a stadionba, akkor voltam először válogatott, és a Miki nyerte, és én lettem a második, megvertük a cseheket, úgyhogy az volt az első válogatott.
Ez már a normafás edzésekből
igen, ez már, hát akkor már bekerültem a válogatottba, mert akkor futottam 29-40-et tízezren, meg 29-35-öt tízezren, és jó, 14-24 volt a legjobb idő, 5000-en. Na, amikor a Guszti bácsihoz kerültem, teljesen megváltozott minden. A stílus, minden, nem erőlködtem, és még állandóan a hegyen edzettem. Balázsig kifutottunk a Hűvösvölgyig vissza, és föl a János hegyre, a Szerpentinen, a Hárvas határhegyen, most Pannonán útnak tudott, futottál már ott?
Igen.
A régen sütőútnak utták, mert én mindig odettettem oda-vissza. Elmentem a bableves csárdáig, és vissza. A kanyarig ott van egy kis kilátó, ahogy hirtelen bejön, és akkor ott futottuk föl-le, az 3 kilométer a bableves csárdáig kb., és akkor onnan még hazafutottunk Pasarétre. És rengeteget edzettem.
De résztáv egyáltalán nem is volt akkor?
Nem, hát
csak
akkor
a hegy.
Az úgy volt, hogy amikor lefele futottunk, akkor lassan ködepe, de amikor fölfele, akkor meg belehúztunk mindig.
Ezek milyen tempók mondjuk?
Hát nem egy könnyű, nem egy, nehéz, egy elég nehéz pent, olyan 3 perces edreket futottunk ott.
Az volt a könnyű? Lefelé?
Hát lefele, meg fölfele. Hát az ugye fölfele is, meg lefele is, meg fölfele, ilyen dimba. Ott az oldala, tudod?
Ott. És ott volt edző stopperrel? Vagy
nem, volt? Soha nem vittem.
Karóra?
Karóra se sejvő.
Honnan tudta, hogy milyen?
Hát a tempóból tudtuk, mert amikor elbutottuk Nagykovácsiba, ott volt egy kilométerenként, egy 200 méterenként kövek, és azért a tempót tudtam azt, hogy ha ilyen tempót futok, akkor az 3 perces, mert egyszer megmértük otthon a Nagykovácsi fele, az 5 kilométer a Diligettől, és egyszer a Guti bácsi kijött, mondtam neki, hogy jöjjön, nézzük már meg, hogy egy edret mennyit futok. És akkor ezt a tempót fölvettem, és ez olyan 258-305-ös edrek voltak. Aha. Akkor.
De hogy jutott el idáig, hogy ilyen erőseket tudott futni, ilyen tehetséges volt? Bár azt mondja, hogy nem volt tehetséges.
Nagyon szorgalmas voltam. Nálam olyan nem volt, hogy kihagyjak egy edzést. Olyan nem volt. Egyszer apám fölkelt, mert hádmesterek voltunk, és azt mondja,
ez
hogy
a Bécsi 22.
Azt mondja, hogy fiam, 20 centis hó esett. Mondom, és apu megy dolgozni? Hát persze, hát a level, hát mondom, akkor nekem is el kell menni. És 20 centis fóba fönn a hegyen, ízri-bízri, nem számított. Én, ha esett az eső, fújt a szél, hideg volt, mínusz 20 fok, én akkor is edzettem. Nem volt, nagyon kevés nap volt az, amikor, ha sérült voltam, akkor is igyekeztem úgy csinálni, hogy addig edzek, mert volt sérülésem, harancsüllyedésem volt, de hát azt könnyen meg lehetett oldani, mert fáslival bekentem, és akkor már is meggyógyult.
És amikor már ilyen komolyan sportot, akkor a szülei becsülték ezért?
Vagy persze.
Büszkék voltak?
Hát anyám, persze, főleg akkor, amikor 64-ben az olimpiáról hazajöttünk, vagy mikor megnyertem, az igazgató, a Lajos utcai igazgató, az gratulált, mert ott volt a Kolozsi téri piac, és ment anyám ki, és azt mondja, Sütőm néni, gratulálunk, hogy a fia milyen jól futott, azt mondja, hát nem is gondoltuk volna rá. És ott ugye, a Óbudán, ahol laktunk, a Bécsi úton, hát ott mindenki ismert mindenkit, mert földszintes házak voltak, úgyhogy tudták, hogy én futok, mert látták már akkor a tévében.
Milyen volt akkoriban a futásnak a megítélése? Tehát mondták, hogy futóbolond sütő vagy?
Azt mondták, de hányszor? Hányszor mondták, hogy futóbolond vagyok, meg mit tudom. Te abban az időben, kérlek szépen, ha lementél a Pasarétre, 150-200 ember futott. Annyian voltak lent a pályán.
De ezek igazolt sportolók.
Igazolt sportolók.
Tehát hobbiból kocogni senki
kocogni
nem kocogott.
Nem. Ott mindenki igazi sportoló volt. Uh-huh. Úgyhogy ott az ország sportolt annak idején. De nem csak atlétikában, mindenhol. Azért voltak azok a jó eredmények. Hát Tokióban is 10 aranyat nyertünk, kérlek szépen. És nagyon jó szerepeltünk. Na jó.
Még oda menjünk vissza, hogy ez a szigorú életmódja, hogy nem hagyott ki edzést. Volt egy sportállás ott a járműfejlesztési intézetben?
20 órát dolgoztam egy héten.
A járműfejlesztési
intézetben? Igen, járműfejlesztési intézetben 20 órát. Fél 9-re mentem, és fél 1-ig dolgoztam.
De előtte már volt egy edzés, és délután volt egy másik?
Igen, de mindig 7 órakor kezdtem edzésre. 7 órakor volt ez. Tatán is 7 órakor kezdtünk, és itt Pesten is 7 órakor. És akkor ugye fél 1-ig dolgoztam, egyre hazaértem, megebédeltem, én minden délután aludtam 1-1.5 órát.
Azta.
Minden nap. Én az edzésre is felkészültem. Uh-huh. És ez tatán is így volt.
Söröcske, borocska?
Semmi szesz nem volt akkor. Semmit az égvilágon.
Lányok, nő?
Lányok, semmi. 64-ig én alig néztem rá a lányokra, meg semmi, mert...
Ilyen szerzetesű életmód volt ez, nem?
Hát fanatikusak voltunk akkor.
De miért? Mi volt a cél? Olimpiai
hát, hogy menjünk külföldre. Hát akkor kimentett külföldre a néptáncosok, a sportolók. Senki más nem lehetett külföldre menni.
Hát lehetett piros útlevéllel jugóban.
Hát igen, egy évben, két évben egyszer kaptál 360 dollárt, vagy mennyit. Hát az, de hát én az első 5 utam, az nyugatra volt, képzeld el. Uh-huh. Először mentem Genfbe, aztán mentem Stockholmba, mint válogatott, hogy is hívják, aztán után mentem Párizsba, és aztán mentem Nyugat-Németországba. Volt egy Nyugat-Német-Magyarország atlétikai viadal, és tartaléknak kivittek engem.
Hogy élte ezt meg, ezt a nyugati, belépett az első nyugati városba?
Hát, amikor visszajöttem, mondtam, na, most aztán nekem beszélhetnek akármit.
Hanyatló nyugatról?
A rothadó kapitalizmusról.
Ahol verik a négereket?
Na és az volt, hogy az első külföldi utam Csehszlovákiában volt. Kassán volt a maraton. Na igen ám, és egyszer volt egy mezei verseny Budapesten, 67-63-ban már nem emlékszem rá pontosan, Budapest mezei bajnokság volt, 7 kilométer, és nem szóltak semmit a Nyírő-Gyírő bácsi, 3. lettem, és egyszer csak jön be apám, azt mondja, fiam, mész Moszkvába. Moszkvába? Azt mondja, igen. Pravda mezei versenyeire mentek a Fazekas Miki, Simon Attila, te, meg még nem tudom kicsoda. Hát akik ott jól szerepeltek ezen. Nem mondták meg, hogy ez válogató verseny lesz, úgyhogy
kimentem. Milyen távokról beszélünk?
Ez 7 kilométer volt.
De úgy mire volt specializálva?
Hát 5000 méterre, meg 10000-re.
Aha.
Akkor.
Jól sejtem, hogy akkoriban a Meccser Lajos volt az egyik
legkomolyabb? Még akkor a Meccser nem volt. A Meccser az körülbelül 65-66-ban jött. Aha. Ki, 64-ben, 63-ban.
64-ben ő már volt az olimpián?
Volt az olimpián, 5000-en, de hát csúfol leszerepelt. Nem jutott be az
ötletre. Nem voltak jó barátok?
Hát nézd, Lajos az egy speciális ember volt, kérlek szépen, úgyhogy nem nagyon komáltuk egymást. Elfértünk egymás mellett a Lajossal, de megtartottuk a 3 méter távolságot.
Aha.
Lajostól. Aztán 64-ben ugye ő is kijött az olimpián.
De egyébként bocs, hogy leragadok itt. Miért volt a távolság? Mi volt vele a baj? Vagy őnek mi volt a baj a többiekkel?
Ő magába zárkózott ember volt. Annak
de ide. Azt gondolnám, hogy Józsi bá is, hogyha ennyire ilyen szerzetesi életmódot élt.
Hát na jó, hát haverokkal jó volt, a Pars Petivel nagyon jó haverok voltunk, az Andok Palival, akkor a Mácsár Jóskával, nem tudom, hallottál erről. 3000 akadályos volt, 8.38-at futott, 8.35-öt futott 3000 akadályon. Most ez nagyon jó idő lenne. Szóval volt, hát a Simon Attilával és a Fazekas Mikivel, az akkorig, akik voltak, a Kis Gyurival, akkor a Pintérrel, Pintér Jani, akkor a Tintással, a Szent Iványi Gergely, ezekkel jobban voltunk, csak azért megtartottuk a 3-4. És titokban, és nem mondtuk meg, hogy edzünk egymásnak, soha.
Már akik jobban voltak,
azok igen, sem? Azok. Kérdezték tőlem, hogy mit edzek, mondom, ne érdeklődj, hogy...
Hát de ott látták a pályán, hogy mit edzne.
De én a pályán nem futottam
ja,
soha.
Ja, igaz.
Hát engem a pályán soha nem láttak.
De a közös edző, volt a klubtársa, akinek ugyanaz volt az edzője, az nem tudhatta?
Hát azt tudta, Vasason belül igen, a Farkas Jancsival futottunk sokat. De aztán már egyedül voltam. 64-től már ő is diszidált, 62-63-ban diszidált Londonba, és akkor egész végig egyedül futottam. Akkor már a Pars Peti abba hagyta, az Andok Pali abba, úgyhogy 64...
De ezekhez a minőségi edzésekhez nem kell, hogy csapatban menjen, hát, fűtőkben menjen?
Hát sokkal jobb volt, amikor többen voltunk, de hát a végén már nem tudtak velem jönni, mert én mindig erősen edzettem. Hát amikor vasárnap délelőtt télen, például 9-kor elmentünk futni, elfutottunk Pácsra.
Az nincs közel. Mármint
gondolom Pasarétről? Pasarétről. Uh-huh. És akkor volt az angol temető. Vagy egy futottunk Pátyra, vagy csináltunk egy angol temetőt. Az angol temető a Solymártól kifele van, a Bécsi út és a Solymári úton, ott van egy angol temető, mert ott légihart volt, ott nagyon sok pilóta meghalt, és oda csináltak egy szép, szép temetőt. Nem voltál már Solymárra?
Hát voltam, de ezt nem tudtam, hogy ott van.
Ez a Bécsi út, és ha Solymárra befele mész, uh-huh. akkor ott van egy angol temető, uh-huh. ott most is létezik, és odafúj. Hát ez is 35 kilométer, 34-35 kilométer, és ez minden vasárnap délelőtt megcsinál.
De ezt 5000-esnek kellett ilyen hosszúakat futni, vagy ez már a maratoni időszak?
Hát ez 10000-es, hát mindig hát...
Ilyen hosszúakat fut a 10000-es?
Persze, uh-huh. persze. Hát reggel 10-12 kilométer volt az edzés, délután meg 22 és 25 kilométer között.
Melyik volt a keményebb, melyik volt az átmozgató jellegű?
Hát 10000 az jobb volt. Nézd, 10000-en futottam.
Nem, az edzések közül.
Ja, az edzések. Nézd, vasárnap volt a nyár télen, vasárnap volt a nehéz edzés. Uh-huh. Na most hétfőn volt a bumli nap, kétszer bumli.
Az mi?
Hát az, hogy kifutsz Pasarétről a milyen csárda volt ott, a Balázsig.
Ja, Balázs vendéglő.
Balázs vendéglőt, megfordult, aha. és a kiserdő jöttél haza, de csak röhögtünk, meg minden. Szóval nem volt, hogy is.
Az egy ilyen komolytalanabb, átmozgatóbb, rekreálóbb
jelleg. Igen, csak az, hogy fussunk, hogy a tüdőmunka meglegyen. Aha. Ugyanaz volt reggel, ugyanaz volt délután. Na de aztán kétszerda, csütörtök pénteken, akkor már 12 kilométer reggel, és 20-22 délután. Sőt, pénteken mindig 25 kilométert futottam.
Mik voltak a feladatok elrejtve ezekben?
Hát ez úgy volt, hogy amikor a hármas határhegyre futottam, akkor megkerültem a hármas határhegyet, lefutottam a Balázsi kis úgy haza. Hát ez 22-25. Vagy ha fölfutottam a János hegyre, és akkor Zugligetnél jöttél le, hát ez is olyan 20-22 kilométer.
De meg volt mondva, hogy Józsi, akkor itt most... Erős, 10 percet produkálj, ott...
Nem, soha nem volt ez. Guszti bácsi csak megmondta, hogy
mennyit és nyomjad.
Igen, mennyi, hogy most fuss le Jánoshegyre, vagy elmész a hármas határhegyre, és oda-vissza fut, vagy körbefutod a hármas határhegyre, ugye lemész a Balázsig, és úgy haza.
És ez azt jelenti, hogy gondolom, hogy max tempón, vagy ahogy bírtam.
Hát, nyomtuk keményen, hát másfél-két kilót mindig leadtam, 56 kiló volt a versenysúlyom, de másfél-két kilót mindig leadtam a futásnál.
Na most milyen magas?
173.
Aha, 175-56, aha. És akkor ezt itt táplálta vissza? Mit evett akkoriban?
Hát semmi különösebb.
Tudományos volt ez?
Tessék?
Tudományosan ez
lemolt? Nem.
Volt az Egyesületnek valami dietológus?
Nem, semmi az égben. Hát abban az időben nagyon sokat voltunk Tatán. Uh-huh. Tatán, az úgy volt, hogy december 1-én elmentünk Tatára. Akkor ott voltunk 3 hetet. Karácsonykor hazajöttünk, és akkor január 3-án lementünk Tatára, és 4 hétig ott voltunk. Januárban teljesen. Na most, akkor följöttünk egy hétre Pestre, és akkor februárban megint elmentünk 3 hétre. Úgyhogy jóformán volt olyan év, mikor 36 hetet voltam Tatán edzőtáborban. Úgyhogy, és hát amikor fönn voltam Pesten, akkor se volt olyan különleges. Amit anyukám főzött, az jó volt az. De akkor már jobban éltünk.
De odafigyelt az étkezésre? Vagy
nem.
Evett sokat?
Nem.
Tészta, kenyér, krumpli, minden?
Nem, ami volt, palacsinta, hús, soha nem törődtem, hogy főzelék, vagy soha nem volt az a táplálkozás, hogy na most ezt tegyük meg, eddig, és vitaminokat se, soha se.
És soha nem ilyen edzéseken, 20-25-35 kilométeres edzéseken hogy frissített?
Soha nem frissített. Edzés alatt? Edzésen soha nem frissített.
Egyen 35 kilométeres körön sem?
Sem, soha. Vasárnap. Soha nem edzés. Mi nem ittunk vizet. Elindultunk, jó, amikor beértünk Szomja, de én útközben soha egy deci vizet nem ittam soha.
A Balcóval soha. Nem találkozott?
Nő, dehogy nem.
Azon az ösvényen.
A Balcó bandival találkoztunk fönt az Oroszlán úton a Móna Pistával. És akkor kérdezte, hogy mit eddel süt? Hát mondom, itt fiam, itt, föl a hegyre, le a hegyre, föl át a hármas határhegyre, föl itt az Oroszlán szikla, nem tudom, ismered az Oroszlán
szikla. Igen. Na, az Árpád kilátó után van, nem?
Igen. Na, hát ott találkoztam.
Jó futó volt a Balco?
Tessék?
Jó futó volt?
Jó futó, persze, a legjobb futó volt. Hát hosszú lábai voltak neki, és ő is a Móna Pistával sokat edzettek fönt a hegyen.
Uh-huh. Én azt láttam, hogy a legjobb éve Józsibának 1967 volt. Minden, szinte minden jó eredményét, kivéve ugye a maratoni legjobb idejét, abban az évben futott. Tehát a 3000 méterre 8.07-et futott.
8.04!
Hát itt a World Athleticsen, tehát az, ami a...
Az nem jó. 8.04.2-t futottam egyszer Gyulán, és rá egy hétre a stadionban volt egy verseny a két foci meccs között, és ott is 8.04.2-t futottam.
Ezek voltak azok a show futások, ugye?
Igen.
Mindig kettős rangadó, vagy ilyesmi között
igen,
volt
igen,
egy
kettős rangadó, és akkor a két rangadó között volt egy 3000 méteres verseny, és akkor örjöngött az ember, mert 60-70 ezer ember volt kint, és szerettük ezt a versenyt.
Kik voltak a nagy ellenfelei
akkor? Hát a Simon Attila, az Iharos Sanyi, akkor a Szekeres Béla, a Pintér Jani, ezek voltak az ellenfelek.
Az Iharos, az miért nem hagyta abba, hogyha már ugye diszidált a Tábori, a Rózsa Völgyi már edzősködött?
Na most az Iharos is diszidált, elment Belgiumba. Ő finom mechanikai műszerész volt.
Na de még 67-ben nem?
Nem, ő visszajött, azt hiszem 58-ben vagy 59-ben visszajött, és visszament a Honvédba. Aha. Úgyhogy, és
na hát... Ő hogy érte meg azt, hogy leszállóákba került? És hogy ő az ő fantasztikus tehetségével nem jutott el oda, ahova szeretett volna?
Ki?
Iharos.
Hát eljutott 55-ben, hát ő volt a világ legjobb sportolója.
Igen, valaki a rekordokra hajt, valaki meg az olimpiára,
na most,
nem?
Na most ez 56-ba ugye kiment az olimpiára, hát nem tudom, hogy szerepel, csak azt tudom, hogy a Bütyök lett tízedről a második, hogy is hívták az edzőt már? Ignáci bácsi. Náci bácsi, igen. Na, de várjál, elmondom, hogy a Sanyi aztán átjött mint sportoló maradt a Honvédba. Csak jött velem edzeni, két évig a Sanyival edzettem, kint Pasaréten.
És akkor az nem volt a titok, hogy mit edz?
Nem, akkor már nem résztávot edzés volt. Akkor már mi futottunk együtt a hegyen.
Érdekes, hogy lettek ilyen párosok, hogy maga az Iharossal, és a meccsel, meg ki is, melyik maratonistával?
Tóth Gyulával.
Tóth Gyulával mentem Bánkútra.
Hát 60-70 kilométert futott a Gyula. Hát az hülyes, az mi szerintem nem kell annyit futni. De mindegy, ő futott annyit.
Ha jól számolom, akkor a napi adagja, akkor reggel egy 10-es, délután egy 20-as mondjuk.
Igen, a 35 kilométer volt napi adag.
Akkor a hét, akkor vasárnap meg a hosszú, tehát
hosszú,
akkor az
na mondjuk... volt olyan január, amikor 1000 kilométer volt egy hónap alatt.
Tehát az mondjuk minimum egy 240-es hét, ugye?
Igen, bizony.
És egyszer 1964-ben 7963 kilométert futott. Tehát majdnem 8000 kilométert, de akkor azért vannak ultrafutók, ahogy Józsibán mondja, szuperfutók, akik futnak ennyit egy évben, de nem ebben a tempóban.
Ők lassan futnak.
Igen.
Hát de mi keményen edzettünk. Ha akkor lett volna ultramaratóni, vagy 50, simán megnyerem. Simán. Akkor nem volt, hogy balatoni körbefutás, ugye, hogy elindulnak mondjuk Siófokról, az első, mit tudom én, Fonyód, és a három rétbe vagy egybe megfutni. Ha ez a verseny akkor lett volna...
Szokott szurkolni ezeken a versenyeken?
Persze, hát én megnézem a maratont mindig, de hát a feketéken kívül itt fehér ember nem létezik. Ezek a kenyaiak meg az etiópiak azok legyőzhetett.
Igazából nem akarom elszomorítani, de a legjobb maraton ideje 2:17:56, ugye ez a tokiói
55-8.
Tokiói olimpián
igen.
Futotta. Tehát ezzel már nem kerülne be az
olimpiai
szintre.
Hát én azt tudom. De láttad már azt a cipőt, amiben futottam a...
Na, ezt akarom kérdezni, hogy
az akkor, a cipő...
Akkor tehát min múlik a felszerelése?
A cipő nagyon sokat múlt a cipő.
Jó, azon mondjuk 5 perc, de akkor még mindig ott tartunk, hogy 2:12. És most a világ élvonal az 2:05.
Na most az, hogy valaki nekem 2:10 belül fut, és ha nem doppingol, az nem létezik. Olyan. Nem edzett többet az a futó most, aki mi annak idején futottunk.
De lehet, hogy gyúrat, lehet, hogy...
Mi is gyúrattunk, mindegy. Uh-huh. Csak most az van, hogy most az az edzés, hogy 1 kilométert bemelegítenek, és 20-22 kilométert futnak tempóba. Tehát más a ritmus. Mi akkor 3 kilométert bemelegítettünk, és ha futottunk egy 2-3 kilométert erősen, akkor 1 kilométert könnyen futottak. Most más az intenzív. Most el kell futni, és egész végig azt a tempót fussa.
Ez jobb, ez a jobb.
Hát, most ez a jobb.
De ezt miért nem fedezték fel akkoriban?
Hát az edzők nem fedezték fel akkor ezt, hogy intenzíve. Így is intenzíve futottunk. Én intenzíve futottam, mert mindig fönt voltunk a hegyen. És másik a cipő. Hát ilyen cipőben, ami most edzenek, hát légpárnás, meg anyám kínja. Hát akkor tudod, mi volt?
Dorkó.
Ekkora cipő. Ekkor, hát ennyi volt a sarka, az eleje meg ennyi, és kész. Nem volt ilyen cipő, amiben most futunk. Hát ha ilyen cipőbe futottunk volna, én nem azt mondom, hogy jobb eredmény, de biztos, hogy 2-10 körül futottam volna, 2-11-et, az biztos. Uh-huh. Ebbe a cipőbe. Hát a Szűcs Csabának a cipője is, hát jóformán olyan cipő, hogy észre se veszed azt, hogy betonon futsz, mint ha füvön futnál. És akkor...
Most melyik cipő, amiben most futnak?
Amiben most futnak, hát, igen. Aha. Hát olyan cipőjük van nekik,
ja, hogy... Mert azt néztem, amiben a Csaba futotta azért az öreg, azért sem egy ilyen komoly cipő.
Tehát azért jobb volt, mint az enyémé. Láttad az én cipőmet? Kérlek szépen, olyan kemény a gumija, mint a beton. És ez azért volt jó, mert mégis könnyű volt. Hát Magyarországon nem volt cipőgyártás annak idején. Mindig az Adidasba futottunk.
Na, csak mondom, folytatom a legjobb eredményeit. Rá egy hétre, erre a 67-es eredmény, 67 májusi 8-0-4, mint megtudtuk.
Igen.
És rá egy hétre, június 3-án, 5000-en 13-54-4.
Igen. A Spartacus pályán.
Tehát az egy rendes,
nagyon jó salakos pálya volt, ez szombaton, és nagyon szerencsénk volt.
Nyugodtan mondja.
Nagyon szerencsénk volt, mert jó idő volt, és rá fél órára eleredt az eső, szakadt mind a héten, olyan vihar lett, hogy nem igaz. Nagyon jó, szélcsendes idő volt, és a 3000 méterig együtt voltunk a tintással, és akkor én elmentem, és így lett 13-54.
Igen. És akkor azt hiszem, ez a csúcs ma 13-26 körül van, 13-23, nem tudom.
Mi?
Nem.
13...
Ez döntötte meg a meccser, az tartott 34 évig, ugye? És aztán jött a Csillag Balázs, és most talán a Vindics Balázs, nem tudom, nem akarok
mesélni. Mindegy.
Jó, oké. Okay. És még fokozva a hangulatot, két hétre rá, június 17-én, 1967-ben, 10000-en 28-56-8-at futott.
Bizony. És tudod, hanyadik voltam vele? Hatodik.
Ez is egy pályán volt?
Persze, a Népstadionban. Mégpedig egy válogató verseny volt, mert akkor írták ki, hogy Európa, Amerika, Ázsia, óceáni verseny. És minden számban ketten indultak. Kettő volt. Na most, hát ez is válogató verseny, nemzetközi válogatott verseny volt, mert a Sírkai elintézte, hogy itt legyen, mert ő volt a csapatkapitány.
Sír József.
Igen. Kaja bácsinak
hívta. Igen, igen.
Na most ő állította, ő volt a technikai vezető, és ő állította össze a csapatot, és idehozta ezt a nemzetközi versenyt, és én a Szerényi, a negyedik lett, a Szent Ivány ötödik, és életem hatodik, és mind a hárman 29 percet futottunk belül. Meg azt, akik elől voltak, azok 29 vagy 28-30 körül futottak. És 28-56-tal, most jegyed meg, és múltkor a Jenkei fölhívott telefonon, hogy gyere el, mert magyar bajnokság lesz a Pasaréten, 10000-en. Tudod, mennyit nyertek? 29-59-9-el nyert az első, csak azért tették, nem volt 30 másodperc, hogy nehogy már 30 már. 29-59-9-el bemérték neki. 10000 méter magyar bajnokság. Kérlek szépen, Tatán 14-24-et futottam, és kikerültem a buliból. Csak akkor kerültem be, mikor egyszer volt egy verseny a Honvéd pályán, kérlek szépen, és A Diharos ott volt, a Szabó Miki, a Rózsavölgyi ott volt, még akkor futott 5000-et, meg többen, és ott futottam 14.04-et. És azt mondta Sanyi, mert azt mondtam, hogy azt mondta a Sütő, hogy 14-10-en belül fut, erre azt mondja Sanyi. Hát ha a Sütő 14-10-en belül fut, akkor megeszi a szappanját. Soha nem volt neki szappanna. És akkor, mikor befutottam...
Miért? De tisztálkodott.
Tessék?
Tisztálkodott.
Hát persze, persze, hát csak hát nem volt szó, mindegy, persze. És akkor mondtam, Sanyi, kezdheted megenni a szappant, mert... Ja, és lehajráztak. Megszaggattam őket. Mert ugye én mindig fönt a hármasat teregyen, leföl, lassú tempó, megint, és az egyeneseket megszaggattam őket. 5000-3000 után, kérlek szépen, két egyenes meghúztam, úgy szétment a társaság, hogy nem igaz, a Rózsavölgyi föladta, Simon Attila föladta, és mondták, ki az az őrült, aki ilyen tempót választ, azt tudták, hogy a Sütő volt az elő, de hát ezt meggyakorolta fönn egyen. És futottam 14.04-et, úgy, hogy egész végig én vezettem, csak a Diharos meg a Szabó Mika lehajráztak az utolsó 50 méteren.
Minden esetre ez a sorozat május vége, június eleje, június közepe, 3000, 5000, 10000 csúcs, ez nagyon jó időzített, csúcsforma időzítést betöltött.
Nagyon jól tudtuk a Guszti bácsival, meg én is nagyon néztem, én is tudtam, hogy mit kell akkor edzeni ahhoz, hogy formában legyünk. Figyelni kell saját magadat. Nagyon figyelni kell saját magadat, hogy mennek a lábaid és minden, szóval, hogy tudod, amikor lefele jössz, akkor mindig az utolsó 2 kilométerre váltogattam, 100-akat, meg 150-eket, és abból már meg tudtam állapítani a végén, hogy jó formában vagyok-e, vagy nem. Sokszor akkor lazultam ki.
Mi volt a specialitása versenyen? Inkább ilyen megbújós volt, vagy
nem, tempó? Nem, mindig tempót vezettem. Hát egyszer volt...
De miért ilyen önfeláldozó volt?
Nem jó. Nekem a 400-am 57-8 volt a legjobb 400-am. A többieknek meg 53-54. Én lassú voltam. Én tempóba tudtam futni 62-es, 63-as kört az utolsó 2-3 körbe, de ha elindultam egyszer 400 méteren, az 57-8, 58-2-nél soha nem volt jobb. 57 alá soha nem tudtam menni. Soha.
Tehát muszáj volt bevállalni, hogy vezet?
Muszáj volt tempót
nyomni. És diktálja a tempót, és elhullanak maga mögül.
Hát igen. Aha. Hát például volt egyszer egy univerzéti válogató San Franciscóba. Uh-huh. És azt mondták a többeknek, hogy aki 5000 méteren 14-10 belül fut, az kiviszik. Hát csak én voltam egyedül, mondtam nekik, na fiúk, ha akarjátok, akkor gyertek utánam, mert előtte való héten 29-12-t futottam 10000-en. Nagyon jó formában voltam. 29-12-t futottam a Sovák Jancsival. És hát tudod, mi volt akkor? 63-ban? 8. voltam a világroglistán. A múltkor a Simon Attila felhívott. Azt mondja, tudod, hogy 63-ban hanyadik voltál a világroglistán? Mondom, nem. 29-12-vel 8. voltál a világroglistán. 8. Hát ez egy nagy eredmény volt akkor.
Hát igen, azért ma már azért...
Ma már
27-eket, 26-eket.
Hát nem is lehet egy napra emlegetni. És akkor salakpályán edzettünk, ugye? Az állítólag 2-3 másodperccel jobb, hogyha a tartánon futsz körönként. Hát hogy aztán igaz-e vagy nem?
Sose futott tartánon.
Dehogy nem. Mexikóba.
Ja, akkor ott már az volt.
Akkor már
és ott milyen érzés volt így a
salak után? Edzettünk ott tartánpályán. Nem futottam ott versenyt, ott csak Mexikóban csak maratont futottam.
És akkor kiment, kis cipőit fölvette, és így teljesen más érzés volt?
Hát persze. Hát
csodálatos volt?
Olyan izomládom lett tőle, hogy az nem igaz.
Gyorsabb volt
hát
sokkal.
Persze, gyors, és gumi. Ugye hát az gumi. Nem voltunk hozzászokva, salakpályához voltunk hozzászokva mindig. Hát
a salakon más cipő kell, mint a gumi?
Hát egy kis apró cipő. Ugyanaz a
tüske?
Ugyanaz a cipő, csak épp, hogy egy kis két 3-4 milliméteres cipő kellett, vagy szöge kellett hozzá.
A tartára?
Tartára, igen.
A salakra nem kellett?
Hát a salakra mindig 1 centis volt, 7-8 milliméter. Amikor kaptam egy új cipőt, ilyen nagy volt, bevittem a gyárba, és leköszörültem, mert hát ilyen, csak a sprintereknek jó volt a 2 centis. Nekem én mindig hogy is hívjákoztam, leköszörültem, hogy 10-12 centis, vagy 10-12 milliméteres volt.
Ezek a tüskék, ezek nem okoztak sérülést
nem,
egy mezőnyben?
Nem, soha. De
nem volt az véletlenül, valaki betévedt ott maga elé, megrúgta véletlenül rá?
Nem, hát mi vigyáztunk egymásra, azért a verseny közben vigyáztunk egymásra, hogy ne lépjünk rá egymásra.
Mennyire volt ott ilyen becsület egy ilyen bolyban? Tehát volt lögdösödés, volt az, hogy mindenáron legyőzni,
persze.
Betartani a másiknak?
Az elején lögdösödtük mindig, de hát megmondták mindig, hogy nem az első kilométeren dől el a verseny, ha 5000 volt, vagy 10000. De hát én mikor elindultunk, én abban a pillanatban elkezdtem nyomni a tempót. Én tempómenül voltam.
És ez 10-ből hányszor jött be?
Mindig, majdnem. Hát jó, hát sok verset nyertem, de amikor jött a meccsel, akkor már ő jobb volt mindig.
Hajrában, ugye?
Hajrában is jobb volt.
Hát a könyve is erről szól. De akkor, ha már említette a meccset, egy távról nem beszéltünk még, ugye a 10000 mezeiről, ami köztudottan idény elején...
Mindig a lóverseny, mindig április közepén volt.
Nem március elején?
Nem, április.
Hogy az volt az egy ilyen fölmérő, hogy kinek hogy sikerült a téli alapozás,
hát,
és akkor az első...
De mindig áprilisban, már akkor jó idő voltam. Áprilisban volt a lóversenytéren, mert mindig ott futott.
A mezeit ott
jelent? Mindig ott volt a mezei verseny.
Azt hittem, hogy a hármas határhegyen
van. Nem, soha nem futottunk. Vagy a Népligetben volt, de aztán később a lóversenypálya kibérelte az Atlétikai Szövetség egy délelőtre, és akkor ott volt a serdőlő.
Az van fű, meg van felület, ilyen fű, meg ilyesmi?
A fűből futottunk.
De emelkedők vannak benne?
Nem, sima az egész. Lefele, fölfele, nagyon enyhén, túldalon nagyon lenyhén, hát egy lóversenypálya. Nem volt akadás semmi az égvilágon, semmi.
Hát azért manapság a cross country
hát
lefő,
jobbra, balra, hát látom, amikor van a mezei világbajnokság, hát van sár benne, bukkanó, minden jégvé. Az teljesen sima volt. Hát volt egyszer egy Budapest bajnokság mezei, és 14-34-et futottam, füvön, mezein, 14-34.
Egyébként az miért ment annyira jól a meccsernek?
Hát ő rengeteget edzett a meccser. Nagyon sokkal többet edzett ő, mint mi.
Tényleg?
És ő tehetséges volt ám a meccser. Ő tehetséges volt.
Lenézte a többieket?
És a meccser? Nem, de ő egy külön gyerek volt, egy palasz gyerek volt, és de nem egy sok, nem egy ész kombány volt.
Na és akkor mikor jött el az a pillanat, hogy azt mondta az edzője, hogy
Józsikám... 62-ben kint voltunk az EB-n Belgrádban. 10000 méteren a pintére nagyon rosszul futottunk. És akkor hazajöttünk, és akkor rá két hétre volt Csepelen, volt egy mindig idényzáró maratonni. És azt tudta Guszti bácsi, hogy te indulj el ezen a maratonni. És elindultam, és 2 óra 23-at futottam, egyből országos csúcsot. Kipihentem magam.
Az hanyadik helyre volt elegendő? Első?
Hát az első voltam akkor, megjavítottam az országos csúcsot, 2 óra 23 valamennyivel, és akkor azt mondta, Józsikám, ez lesz a főszámod, nem a 10000.
Ez 62-ben volt.
Ez 62-ben.
És aztán jövőre is, meg azutáni évben is megnyerte újra.
Meg az országos.
Zsinórban háromszor nyert maratoni óvét.
Igen, ja. Egyszer Csepelen volt, akkor már úgyis más pályán volt, és akkor Szegeden is volt egy, na Szegeden ez 64-ben válogató verseny is volt, meg magyar bajnokság is volt. És hát ez érdekes volt, mert Londonba kimentünk a meccserrel, meg a Varjú Billivel, a 6 mérföldet is feladtam, meg a 3 mérföldet is feladtam, mert olyan rossz formában voltam, aztán elmentünk Dublinba, meghívtak ott a szövetség, na ott már 5000 méteren már kezdett jobb lenni, és akkor hazajöttünk, és rá egy hétre volt a Szegedi maratoni. 36 fokos melegbe, este 6 órakor indultunk. És azt mondták, hogy aki megnyeri ezt a versenyt, azt kiviszik az olimpiára. Akkor még nem volt utazó keret. Volt egy olimpiai keret, lent Tatán az edzőtáborban, na most ebből válogatták ki az utazó keretet. Azok az utazó keretet, aztán az mindent megkaptak akkor. Kérlek szépen, hát elmentünk Szegedre, megnyertem a versenyt, de 22 óra 36-ot vagy mennyit futottam. De hát 36 fokos meleg volt, olyan meleg volt, mint a Jégszentség.
2 óra 36-ot?
2 óra 36-ot futottam, igen.
Az nem világos nekem, tehát 62-ben is nyert egy maraton?
Igen. Ja nem, az csak egy csepeli maratoni verseny volt a szezon végén.
Értem, tehát akkor összesen a három bajnokságot 63, 64, 65-ben
nyertem. Így van, így van, így van.
Értem. Akkor még odaugorjunk vissza, hogy meglátta a fantáziát abba, hogy ezen a maratoni távon inkább tud vitézkedni, mint 5000-en, 10000-en, mert azért párhuzamosan próbálkozott 5000-en és 10000-en is. Hát, és futotta a jó
az. Na most, ha külföldre akartál menni, aha, hát egy évben hány maratoni volt akkor? Három. Volt a kassai, nemzetközi.
Mármint a szoci maratonokról beszélünk.
Most, mit tessék?
A szocialista blokk maratonról.
Igen, igen. Volt Kassán egy maratoni,
igen,
és volt a szegedi. Akkor nem volt Amsterdam meg londoni maraton, semmi az égben. Minden második évben volt Athénben maraton, páratlan években, 61-ben, 63-ban, 61-ben a, hogy is hívják, nyerte, a Bikilla, akkor 63-ban nem tudom, 65-ben meg én nyertem, 65-ben. 65-ben én nyertem, 20 perccel előtte. Akkor nem volt nemzetközi maratoni verseny, mint mostan, hogy emlékszem, ma olvastam ezelőtt 10 évvel egy újságban, hogy volt egy norvég, vagy svéd, nem tudom, északi ember, minden héten el tudott indulni egy maratoni versenyen. Egész évben. Hát régen nem volt, mondom.
Azért,
volt igen. A szegedi, és volt a kassai. Kész. Ez volt a két nemzetközi verseny. A Szegedén jöttek a bulgárok, a románok, a németek, a csehek, osztrákok, mert addig itt volt, és csak ez volt egy nemzetközi verseny abban az időben. És Kassán. Kassai nemzetközi maratoni verseny volt. Ott az Edelen nyerte egyszer, én ott azt feladtam.
Miért adja fel a versenyt a profi
atléta? Hát amikor már nem megy, akkor már nem megy. Akkor már jobb
a
fölött.
Na de az nem ciki föladni? Atléta verkezni?
Hát,
a 20. helyen beérni az ciki?
Hát 20. vagy 30. beérni az már nem ér semmit.
De mondjuk egy világverseny becsületből azért bemegy az ember, vagy
hát,
ott is feladja?
Bemegy az ember, hogyha úgy van, de Mexikóban például már ott nagyon jó formában voltam, csak megfáltam, és kaptam penicillin injekciót, és a szívem teljesen tönkrement. Úgyhogy hátulról a harmadikak voltunk a meccserrel, és én föladtam. Meccser is.
Meccser is föladta, igen. Jó, ott a Bikila is föladta.
68-ban. Igen, 68-ban, és hát
is föladta. Egyébként ez fantasztikus, hogy milyen emberekkel futott, tehát ahogy emlegette Iharost, emlegette most Bikilát, az egy elképesztő
hát,
páros,
jó
és azért még emlegethetné neveket, akivel
hát
futott.
Az Edelen ugye megnyerte a kassait, és 6. lett az olimpián. Na most volt a John Clark annak idején, ugye 10000-en például 2. vagy 3. lett Tokióba. Én háromszor találkoztam vele. John Clark akkor világhírű sportoló volt, ő tartotta a világot. 64-ben találkoztam vele az olimpián, 10000-en ő megnyerte, de a maratonin 9. lett. Na most 67-ben megint találkoztam vele, nem, 65-ben kint találkoztam vele, Fukuokába, ott is megvettem. Ő föladta azt a versenyt 65-ben, úgyhogy háromszor találkoztam vele, egyszer 10000-en ő nyert, és két maratonit meg én nyertem, mert ő 9. lett, John Clark, és a mexikói, vagy a Fukuokát meg föladta. És már 68-ban már nem futott a John Clark.
De volt még ott a Gamudi, a Kejno.
A Gamudi, igen. Látta, a Gamudi a tízedres volt. A nem futott maradt, nem tudom,
hogy... Nem, csak azért mondom, hogy ezekkel ja, találkozott. Talán,
persze, persze.
De
meg,
ha jól
meg
veszem...
a Rolandszal is.
Igen, a Roland. De a belga srác. De, hogy, de hogy, ha jól veszem ki a szavaiból, akkor egy időben már külföldre csak maratonok miatt jutott el, ugye?
Nem. Na, hogyha ki akarták kerülni, akkor nagyon sok válogatott verseny volt.
És azok a tízezrek, ötezrek voltak?
Hát igen, öt és ugye 100, 200, 400.
De akkor találkozott ezekkel a nagyságokkal
hát, na jó, de hát, külföldön. Na várjál, csak akkor kérlek szépen, például volt egy skandináv utunk a finnekkel, meg a svédekkel, ott mind a kettőt megnyertem. Akkor még nem volt finneknek az a jó futó, aki aztán nyert az olimpián. Akkor ő még nem létezett.
A Viren, ugye?
Igen, Viren. Akkor ő még nem létezett. Uh-huh. Ő csak később jött be, 70-es évekbe.
Aha. Akkor még csak hogy nagyon röviden, Dióhéjban. Tehát akkor párhuzamosan csinálta az 5000-es,
10000-es versenyeket. És a maraton.
És a maraton.
Igen.
Ez csereszabatos? Tehát ez lehet így együtt, ezt a három?
Hát persze, hogy lehet. Hát edzettünk rendesen, úgyhogy maratonit... A tízedres edzéssel lehetett futni maratont, hát számítsd ki 200-250 kilométert egy
persze,
héten.
Persze, értem csak hát a tempó, de hát mégis a Mecser is egyszer odaállt Karl Marx stadba, és ő is futott valami 2.18-at, valami esetet.
Nem tudom, mennyit futott aha. Arra, nem emlékszem igen. Már, hogy a Lajos futott volna maraton.
Egyet futott,
igen. Hát jó.
Nem akarom mindig őt, csak hogy ő is ugyanezt bingizte, hogy 5000, 10000 egyszer belekost a maratonba.
Na jó, mert nézd, hogyha ki akartunk menni külföldre, és a volt válogatott viadal, hát akkor csak a 10000 méter, hát nem volt maratoni válogatott viadal, és nem volt maratoni verseny. Volt a bosztoni, de hát mi kiment Amerikába, senki.
Mi
hát,
volt az erősebb vonzerő? A futás szeretete?
Vagy
a külföld?
Nem, nagyon szerettem futni. Hát azért futok még most is.
Tehát a futás az egy eszköz volt, a cél pedig a külföld volt, vagy fordítva volt? A külföld az egy eszköz volt, a cél meg a futás.
Meg azt, hogy szerettem futni nagyon. Nagyon szerettem. Hát amikor elmentem, diszidáltam Svájcba, ott is edzettem. Pedig ott
mit szeretett a futásban?
Hát...
Mi volt az, ami elvarázsolta edzésről edzésre?
Hát nézd a táj, a szépség, hát a futás, hát az kérlek szépen idegileg megnyugtat, hogyha valaki kérlek szépen fölidegesít, vagy valami, elmész futni, mire vége van, teljesen elfelejtesz mindent.
De régen kizavarta annyira, hogy mindig meg kellett nyugtatni a magát napi 30 hát, kilométerekkel?
Senki. Senki. Én magam szorgalmával csináltam.
De mi volt még benne a sebesség, a testérzet, a szabadságérzet? Mi volt?
Igen, hát az hogy élveztem, na így lett, élveztem a futást, és ma is élvezem a futást. Ma is.
Sosem volt az, hogy fú,
de hát volt, amikor, akkor, na most aztán utálom a futást minden, de csak ez egy napig volt. Következő nap aztán rátettünk egy lapátra, és már edzettünk úgy, mint egy hétszentség. Uh-huh. Szóval volt, amikor tényleg nagyon fáradt voltunk. Na most akkor elmentünk a gőzfürdőbe, a Rudasba, és akkor délután egy kis pihenő, és akkor másnap már nyomtuk, mint süket a csengőt, akkor már nem volt probléma.
Ennyi volt az első rész, hamarosan jön a második felvonás. Ha tetszett az adás és szeretnétek valahogy meghálálni, akkor a www.hospiceház.hu/adományozás linken tegyétek ezt, ezzel is Monspart Sacira emlékezve, aki a Hospice nagykövete volt és a Hospice házban hunyt el. Köszi és sziasztok!
A műsor a Béton partnere.